Es neki, mondtam. És ő felvágta a borítékot a kezében tartott konyhakéssel. Inkább művészies kártya volt, mintha egy galériában vásárolták volna. Van ezt a pofát vágott. Nekem ez nem mond semmit, nyújtotta felém a kártyát. Amire belül azt írták. Némi nevetséges és értelmetlen kommersz kiszipolyozás az én aranyos kis frigid tehenemnek. Fisztulás hangot hallatta. Február 18-a szombat. Végre megfejtettem anyut és aput. Anyuma megkért, hogy löncsöljek vele a Dickens & Jones kávézójában, ahol kereken rákérdeztem, hogy van-e valaki-e. Nem, nincsen senki, mondta, és belemerett a térbe olyan méla daccal, amit esküszöm Diana hercegnőről koppintott. Akkor miért vagy olyan kíméletlen apuhoz, kérdeztem. Drágám, mindössze arról van szó, hogy apád visszavonulása óta ráébredtem, hogy 35 évig percnyi megállás nélkül vezettem a háztartást, és neveltem a gyerekeit. A te gyerekeid is vagyunk, Jamie-vel, szúrtam közbe sértetten. És részéről ő egy életre kidolgozta magát, viszont az én munkám továbbra is tart, és pontosan ugyanezt éreztem a hétvégeken, amikor ti még kicsik voltatok. Az embernek egy élete van. Mindössze annyit határoztam el, hogy kicsit változtatok a dolgok állásán, és abban a kevésben, ami nekem még hátra van, a változatosság kedvéért magammal fogok törődni. Oda mentem a pulthoz fizetni, közben átgondoltam a dolgot, és feministaként próbáltam megérteni anyu álláspontját. Ekkor megakadt a pillantásom egy előkelő külsejű, magas ősz férfin, aki európai divatú bőrkabátot viselt és egy olyan autós stílusú kézitáskát. Befelé nézegetett a kávézóba, felvonta a szemöldökét és a karóráját kocogtatta. Megpördültem és rajta kaptam anyámat, amint némán tátogja. Egy perc! Miközben mentegetőzve bólogat felém. Akkor semmit sem mondtam anyunak, csak annyit, hogy pá. Aztán hajtűkanyart csináltam, és a nyomába szegődtem, hogy lássam, nem képzelődtem-e. Meg is találtam az illatszer osztályon, a magas bájgúnár oldalán. Fel alá csámborgott, minden létezőt ráspriccelt a csuklójára, majd feldugdosta a bájgúnár orra alá, és kacéran kacarászott. Otthon telefonüzenet várt Jamie fivéremtől. Nyomban felhívtam, és kitálaltam neki. Jaj, az Isten szerelmére, Bridge, fakadt mennydörgő hahotára. Annyira mániád a szex, hogyha gyónni látnád anyut, azt hinnéd, leszopja a vikáriust. Február 19-e vasárnap. Felhívtam anyut, hogy kérdőre vonjam a naplementi bájgúnárról, akivel löncs után láttam.
Ó, nyilván Julianre gondolsz, trillázta.
Vagyis rögtöni beismerés. Az én szüleim nem emlegetik a barátaikat a keresztnevükön. Azt is megéreztem, hogy Portugáliában találkoztak, még mielőtt apuval elkezdődött a baj, és hogy ugyanennyi erővel lehet Julian, mint Julio. Megéreztem, hogy nevezzük nevén a gyereket. Ez a Julio a baja apunak. Szembesítettem anyut a spúrommal. Tagadta. Miért gondolják az emberek, amikor elhagyják a partnerüket valaki másért, hogy okosabb úgy viselkedni, mintha nem lenne harmadik? Azt gondolják, kevésbé fog fájni a partnerüknek, ha elhitetik vele, hogy kizárólag azért lépnek le, mert nem bírják tovább őket, és csak két hét múlva futnak össze, mint egy véletlenül holmi autós táskás, magas omárseri fazonnal, miközben a régi partner minden este könnyekre fakad a fogmosó pohár láttán. Megpróbáltam értésére adni anyunak, hogy nem az igazat mondja, ám őt annyira átfűtötte a kély vágy, hogy feledett mindent. Szóval mindent.
Tényleg kezdesz nagyon cínikus és gyanakvó lenni, drágám. Julio, hát csak a barátom. Nekem csak egy kis térre van szükségem.
Így derült rá fény, hogy apu merő figyelemből átköltözik Elkömböriékhez a kert aljába, a néhai nagyi lakásába. Február 23-a, csütörtök. 20 óra. Kutyafáját. A számítógépes üzengetés valahogy forpontig hevült. 6-kor határozottan vettem a kabátomat és távoztam. Csak azért, hogy egy emelettel alantabb Daniel szálljon be az én liftembe. Ott voltunk, csak ő és én. Fogjulesve egy tömör elektromos mezőben, ellenállhatatlanul nyomulva egymás felé, mint két mágnes. Aztán váratlanul megállt a lift, és mi pihegve szétugrottunk, mert beszállt Simon a piackutatásról, borzalmas bézs esőkabáttal zsíros termetén. Bridget, vigyorgott tetszelgőn, amikor akaratlanul megigazgattam a szoknyámat. Úgy nézel ki, mint akit rajta kaptak. Ahogy kiléptem az épületből, Daniel utánam pattant, és megkért, hogy vacsorázzak vele másnap.
Igen!
Éjfél. Hú, hát teljesen kimerültem. Biztosan nem normális úgy készülni egy randevúra, mint egy felvételi beszélgetésre. Gyanúm szerint Daniel roppantul olvasott agya még nyűg lehet, ha tovább haladnak a dolgok. Talán olyanba kellett volna beleesnem, aki fiatalabb és agyatlan. Aki főz rám, kimossa a ruháimat és bólogat mindenre, amit mondok. Amióta eljöttem a munkából, majdnem porckorong sérvet kaptam, míg végig ziháltam a step aerobik tananyagot. 7 percig vakartam mesztelen testemet kemény kefével. Kitakarítottam a lakást, feltöltöttem a frigót, kitépkedtem a szemöldökömet, átfutottam az újságokat és a tökéletes szex útmutatóját, bekapcsoltam a mosógépet és magam gyantáztam a lábamat, mert már késő volt időpontot kérni. A végén egy törülközőn kötöttem ki térdelő állásban. Úgy próbáltam letépni a vádlim hátuljára keményen odatapadt gyanta csíkot, miközben az éjféli híreket bámultam, hogy onnan szajrézzak össze néhány érdekes vélemény dolgokról. A hátam nyilal, a fejem fáj, rákvörös lábaim gyantától rögösek. Február 25-e, szombat. Végre rájöttem a koplalás titkára. Egyszerűen fel kell cserélni az ételt szexre. 18 óra.
Ó, öröm! Az egész napot olyan állapotban töltöttem, amely csak is az ízélés részegségének nevezhető. Őgyelektem a lakásban,